bennem, akkor ő tudja, hogy mikor és milyen módon vezet a papsághoz. Eközben, amikor jártam a közgazdasági technikumba, akkor hazafelé rendszeresen betértem a bakástéri templomba. Ez is a kegyelemnek az indítása volt, és olyan természetes volt számomra, hogy imádkozzam ott. Mindig vágyakoztam erre a 20 percre, fél órára, amikor ott térdelhetek az üzony előtt, és egy rózsafüzért elmondjak. Leérettségiztem. Egy év letelte után jelentkeztem a esztergomi papnevelő intézetbe. Kitűnő tanáraim voltak, őszinte, nagy tudású és mélyen hívő tanárok, professzorok törekedtek arra, hogy a legjobbat nyújtsák nekünk. Mivel én nem tanultam latint a középiskolában, voltak természetesen nehézségek. Akkor még latinul volt az oktatás, nagy imádkozással, izgalommal készültem mindig a vizsgára, de valahogy mindig bátorított az a gondolat, hogy ha az Úr ide vezetett, akkor egész biztos, hogy átsegít ezeken a vizsgákon. Az egész szeminárium élet nagyon-nagyon gazdag emlékeket hagyott meg bennem. Közvetlenül a szentelés előtt egy lelki gyakorlaton vettünk részt. Fontos a küldetésnek az a tudata, amit a spirituális is a szívünkbe helyezett, hogy egy olyan világban élünk, amely kezdi elveszíteni a hitét, és erkölcsi színvonala egyre süllyed, mennyire fontos dolog a papnak ráébreszteni az embereket a legfontosabb igazságokra és az élet igazi céljára, amely az Istenben van. A papszentelésnél, amikor teljesen le kell borulni az oltár előtt az önátadás jeleként, akkor különösen mély volt az az élmény, hogy akkor most Istenem, a tiéd vagyok, és rád bízom magam, te légy ezen túl az én életemnek a tartalma, és te vezess olyan célok felé, amelyeket legjobbnak találsz. Az első szentmise is nagy élmény volt, hogy milyen nagy dolog, hogy a pap átváltoztató szavaira a kis ostya Jézus valóságos jelenlétét hordozza.
Leírható az átváltoztatás érzése.
Szinte majdnem lehetetlen. Hasonlít ahhoz, amikor az imádkozó ember az oltári szentség előtt átéli azt, hogy az Isten átöleli őt, hogy közel van hozzá egy végtelen szeretet, egészen beburkolja. Magához öleli a teljes bizalomnak, a gyöngétségnek, a teljes elfogadásnak az ajándékát éli meg ilyenkor az ember, amikor a kegyelemnek ezt a pillanatát át tudja élni.
Hogyan teljesedett ki a kapcsolata a szűzanyával a gyerekkori rózsafűzér imádkozások óta?
A szűzanyával való találkozás, ennek az elmélyülése a két medzsugorjai út alatt jött létre. Átéltem az ő anyai szeretetét és közelségét. Megtapasztaltam azt a természet fölötti szeretetet, jóságot, gyöngétséget, amit az ő anyai szíve minden pap felé kinyilvánít. Az ő közbenjárása, szeretete, lehajlása, azok a belső meglátások, amiben az ember az ő életét még teljesebben fölismeri, vagy a tanítványi életét, hogy Jézus leghűségesebb követője és tanítványa volt, ezek mind inspirálnak. 65-től 67-ig voltam Nagy-Orosziba, ugyanakkor párhuzamosan a Regnum Marianum közösségbe jártam felszentelésem után. 67-ben tértem Budapestre, azzal a céllal is, hogy a regnumi közösségben jobban tudjak részt venni és szolgálni.
Volt-e valami külön elképzelése, hogy hogyan lehet segíteni azokat, akik követni akarják az Istent?
Már az elején belém vésődött, hogy csak a közösségi formában lehet igazán a megújulást, amennyire csak lehet minél több csoportot létrehozni. Ettől kezdve már szinte állandóak voltak a hittancsoportok, kiránduló csoportok, foglalkozások, házi találkozások. 3 évet töltöttem Budapesten, utána következett majdnem 2 év börtön, mert akkor a regnumi atyákat ezzel szokták még jutalmazni állami szinten. Örvendetes nap volt, amikor először a bilincs kattant a kezemen, Úgy éreztem, hogy ez egy csodálatos dolog, de természetesen voltak ennek aztán nehézségei, szürke hétköznapjai, amikor az ember érezte ennek a bezártságnak minden hátrányát, szenvedését, gyötrelmét, de valójában mindennapi imádság tartotta ébren az emberben a gondolatot, hogy igenis fontos dolog az, hogy minden helyzetben Jézusért éljünk. Amikor kiszabadultam 71 szilveszterekor, visszatértem a Szent Anna templomba, Batthyány térre. 79-ben találkoztam a karizmatikus megújulással, ami teljesen új szintre emelte a papi munkámat. Az egész karizmatikus mozgalomnak a Szentlélek dinamikája adja meg a szépségét és vonzó erejét. A Szentlélek fényében egészen más értelmet kap a keresztény élet. Nem csak a belső szabadságnak vagy örömnek az érzését adja meg, hanem mélyebben megtapasztalja az ember a Bibliát, a Szentmisét, az Eukarisztiát, a szentségnek a működését, mélyebben át tudja élni az egyházat, mint testvéri közösséget. Az első időtől kezdve tapasztaltam, hogy ahol kialakulnak karizmatikus közösségek, és tényleg szívvel, lélekkel megérik a Szentlélek munkálkodását, ott mindig van elfogadás, szeretetben való növekedés, a Szentírásnak a szeretete, hivatások alakulnak ki, megelevenedik jobban az a hitélet vagy egyházi élet, ami egyébként esetleg elgyengül.
Milyen út vezetett az Emmaus közösség megalakulásához? Kikből és hogyan alakult, és mivé fejlődött?
Az Emmaus közösség a Pesti Ferences templom aktívabb tagjaiból tevődött össze az első alkalommal, akik egy kicsit szerettek volna többet szolgálni. Ezekkel találkoztam rendszeresen, amikor megismerkedtem egy olyan atyával, aki a Szentlélek eszköze volt. Ő hozzá elmentünk mindannyian életgyónást végezni, és megnyílni így a Szentlélek munkája előtt. Ez a közösség átalakult valójában egy-két hónap alatt egy karizmatikus közösségé, amelyben jellemző volt a dicsőítő imádság és a szolgálatoknak a még aktívabb vállalása. Egyre többen jöttek. 30 imacsoportja van az Emmaus közösségnek, 320 tagja van, ezek közül itt a közösségi házban találkozik 12 csoport, és a többiek pedig házi csoportot alakítanak. Egyesek segítenek közvetlen a plébániákon, a másik csoport pedig betegszolgálatokat végez, vagy karitást.
Vagy éppen imádkoznak a Mária Rádióban.
A közösség ünnepe minden első szombati szentmise a pesti ferenceseknél, és ott szoktam kihirdetni az alkalmakat a közösségi házban a Tököli úton, hogy itt lehet imádságot kérni, közbejáró imát. 5 csoport imádkozik így fölváltva reggeltől estig, azokért, akik akár testi vagy akár lelki betegségben szenvednek és kérik a gyógyulásukat. Nagyon megrázó események is vannak, amikor valaki rákbetegségből meggyógyul, vagy nagyon súlyos depresszióból emelkedik ki. Különösen megajándékozza az Úr a közösséget ezekkel az élményekkel, amikor valaki így megtapasztalja Isten gyógyító szeretetét.
Karizmája ennek a közösségnek a lelki gyakorlat szemináriumok megszervezése. Sok tanúságtevő, nagy-nagy örömmel emlékszik vissza ezekre.
Abban különbözik a többi lelki gyakorlattól, hogy nem előadások és nem különféle szórakoztató események történnek egy karizmatikus lelki gyakorlaton, hanem direkt azzal a céllal mennek oda a résztvevők, hogy belső gyógyulás, szabadulás, a Szentlélekkel való töltekezés történjen, hogy valahogy rendezzék azokat az alap kérdéseket, amelyek őket az Istenhez kapcsolják. És ezekkel összefügg a Szentlélek szeminárium kérdése, amelyben a hit alapjait vesztjük át, a megtérést, a bűn kérdését, egyház kérdését, Isten szeretetének, megbocsátó irgalmának a kérdését és a tudatos döntésnek a szempontját. És ha ezeket végvette valaki, akkor tulajdonképpen alkalmassá válik arra, hogy tudatosabban fölajánlja az életét Istennek, és befogadja a Szentléleknek az ajándékát és működését. Mindenkinek az arcán lehet látni azt a változást, hogy 8 hét után kisimulnak a szomorúságok, megszorongások, félelmek, kosztaráncok, és sugárzik a boldogságtól sok embernek az arca. A szeme szinte önmagáért beszél, hogy valóban ami történt vele, az az életét megújította, és öröm lakozik a szívében. Ezért lenne fontos, hogy minden plébánián lennének ilyen szentlélek szemináriumok.
Ennek a közösségnek a karizmájából fakadóan is hivatások is születtek.
A Szentlélek, akinek a szívében megkezdi a munkáját, tovább lépésekre indítja az embereket, teljesen elkötelezett életformához vezetnek, papi szerzetes hivatáshoz, és ez mindenképpen egy nagy öröme a közösségnek, amikor 4-5 év múlva ott látjuk az oltárnál, mint fölszentelt atyát, vagy a szerzetesi fogadalmat megélt valakit, aki egészen Krisztusnak szenteli az életét.
Az Emmaus közösség alapítványa foglalkozik lelki könyvek kiadásával is.
Fontos a sajtóapostolság, ez hozzátartozik a közösség életéhez. Úgy éreztem, hogy a keresztény pszichológia és a hitélet összefüggése nagyon fontos. Azt a lényeget emelik ki, hogy hogyan lehet minél teljesebb szívvel az Úr szeretetében elmélyülni és az ő szent lelkének vezetését megtapasztalni. Körülbelül 170 könyvet sikerült kijönni az elmúlt 20 évben. Ezek nagyon sok embernek jelentettek örömet és útbaigazítást. Szép szolgálat, hogy valaki a tudását így fordítja Isten dicsőségére, hogy egy-egy könyvet lefordít, és gyönyörű magyar nyelven lehetővé válik, hogy mindenki elolvassa és épüljön belőle. Megrendítő és szép, amikor valaki megváltozik, és a könyvek alapján megtérést él át, és közelebb jut Istenhez.
Ne csak könyvekről beszéljünk, hanem van egy újság, sok szép képpel és lelkiírásokkal.
Ez a Maranata című újság, amit 1990-ben indítottam el, amelyben rendszeresen közlök tanúságtételeket, hitbeli buzdításokat, imádságról, szentségekről szóló írásokat, és azóta is ez az újság terjed országosan.
Az úgynevezett sárga könyv és az abban levő dalok nagyon nagy szerepet játszottak.
A Bibliára épülnek, mindegyik az Isten dicséretével és az ő szeretetével foglalkozik, ami az emberek szívét fölemeli. Nagyon elterjedt az országban, most már több mint 100 000 példányban jelent meg.
Ezek a dalok elérhetők.
Kapható itt a közösségi házban, vagy pedig az eklésiában, akár CD-s, vagy akár magnokazetta formájában.
Miért jó papnak lenni?
A papi életben az a legszebb és legcsodálatosabb, hogy a végtelenül szerető Isten lehajlását, közelségét az ember megtapasztalhatja, és másokat is oda vihet hozzá. Ahogy az emberek megélik az Úr közelségét, meg szeretetét, akkor ez egy öröm, a hivatásnak az öröme. Örülök annak, hogyha valaki lelkileg fölépül, meggyógyul, megszabadul a gonosztól, és megtalálja az Istent, és ezáltal megtalálja a boldogságát. Olyan világban élünk, amely a szószoros értelmében a szakadék felé rohan. Ebben a világban nagyon fontos olyan embernek a közreműködése, aki felelősséget érez az emberekért, hogy megmentse őket az összeomlástól, megérinteni az Isten lelkének erejével, hogy visszavezesse őket az igaz életútra. Ez igazi eszmény lehet egy mai fiatalnak. Aki szeret, az Istenben van, és Isten ő benne. Ez minden papi életnek, de saját papi életemnek is a törekvése, hogy mindig tisztábban és mélyebben szeretni. Ez az egész emberi életnek is az értelme, hogy az ember növekedjen a szeretetben, amit Jézus hozott, és amire példát adott a kereszt áldozata révén. Ezt szeretném mindenkinek tovább adni, mindig tisztábban és mélyebben szeretni. Hálát adok a papi hivatásomért, a Szentléleknek a működéséért, minden testvéremért, akivel találkoztam, és hálát adok azért is, hogy ebben a világban élhetek, ezekben a körülményekben, mert ezeken keresztül ismertem fel az Úr sok-sok kegyelmét és szeretetét.
Kedves hallgatók, Katona István atya tanúságtételét hallották. A tanúságtételt Kerek József készítette.
Hivatások napja a Mária Rádióban.
Mária Rádió.
A Mária Rádió szeretne molinókat elhelyezni forgalmas helyen álló házak oldalára. A molinó a Mária Rádió logóját és frekvenciáját tartalmazná. Aki ilyen helyen él, és szívesen felajánlaná lakóháza egyik szabad felületét a Mária Rádió számára, kérjük, jelezze Nagy Erzsébetnek az erzsebet@mariaradio.hu e-mail címen, vagy a 0630 791 81 14-es telefonszámon.
Mária Rádió.
Hivatások napja a Mária Rádióban.
Kedves hallgatók, a mai adásunk tanúságtevője Jós Ferenc atya, Verbita szerzetes.
Az Isten ige társasága magyar rendtartományában az elmúlt két évben 4 papszentelős történt a magyar rendtartomány részére, de magában a tartományon belül 5. Nagyon hálás vagyok az Istennek minden hivatásért, és amikor az ember egy papszentelésen vesz részt, bárhány éves pap is legyen, biztos, hogy mindig eszébe jut az ő hivatásának a kezdete, az ő papszentelésének az éve, napja. Én is ilyenkor mindig hálát adok az Istennek, hogy engem az Isten ige társaságába vezetett. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy miért éppen a verbitákhoz mentél. Az akkori lelkivezetőm elmagyarázta néhány mondatba, hogy mit jelent misszionáriusnak lenni, mindjárt vonzóvá vált. Átimádkoztam és jelentkeztem az Isten ige társaságába, persze még odaállt a Felvidéken. Isten után szüleimnek köszönhetem a hivatásomat. Ha már itt tanúságtételről beszélünk, akkor nem hagyhatom ki a gyerekkoromat, amikor egy ilyen zöldség-gyümölcs kiállítás elvitt az édesapám, ahol ott volt az akkori plébánosunk. Ő reverendába jött erre a kiállításra. Én megráncigattam a reverendáját, ő lenézett rám, én fölnéztem rá, és mondtam neki, mert kérdezte, hogy hát fiam, mit szeretnél? És mondtam, hogy főtisztelendő úr, szeretnék minisztrálni. És erre azt mondta az atya, hát gyere fiam. És így 5-6 évesen kezdtem el szolgálni az oltár körül kisgyerekként, minisztránsként. Egészen addig még nem fejeztem be az elemi iskolát, utána még ilyen nagyobb ünnepeken, húsvét, karácsony, búcsú falunak, illetve a templomnak a búcsúján, Szent István király ünnepén. Templomba járó voltam, hittanos voltam, bérmálkozó voltam, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy nem voltam nagyon jó tanuló, elég nehezen ment a tanulás, nehéz volt pályát választani 15 éves fejjel. Én mindig is szerettem a közösséget, szerettem közösségbe élni. Én azon gondolkodtam, hogy pincér leszek. Mivel a felvidéken egy pincérnek szlovákul is jól kell tudni, és akkor még nem sajátítottam el jól a szlovák nyelvet, az osztályfőnököm mondta a szüleimnek, hogy hát ne is reménykedjünk, ne is menjünk el a fölvételire, mert reménytelen. Így aztán mezőgazdasági szakmunkás képzőbe jelentkeztem. Oda nem kellett a fölvételi, nem volt szükséges a szlovák nyelv. Amikor eltelt egy fél év, akkor éreztem, hogy pályatévesztett vagyok, hogy én nem gépekkel akarok foglalkozni, hanem emberekkel. De hát már nem volt mit tenni. A szüleim mondták, hogy nézd fiam, nem tanultál jól, te a két kezeddel fogod a kenyeret megkeresni, és hát amit tudsz, azt mindent tegyél meg jól, fejezd be ezt az iskolát, és majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De mégse voltam nyugodt, mert éreztem, hogy valami más utam van. De közben jött a sorkatonai szolgálat. Úgy gondoltam, hogy a két év alatt majd valamit ki fogok találni. Megpróbálok változtatni azon, hogy a mezőgazdaságban dolgozzam. A szüleim, a testvéreim is tudták, hogy keresem a helyemet. Nem vagyok boldog, nem vagyok megelégedett azzal, ahol vagyok. Az egyik nővérem küldött egy szlovákiai magyar folyóiratot, amiben a Révkomáromi Magyar Területi Színház fölvételt hirdetett meg olyan fiatalok számára, akik szeretnének színészek lenni, föltétel tudni táncolni, legalább egy hangszeren játszani és énekelni. Hát én ekkor nagyon megörültem, nagyon boldog voltam. Úgy éreztem, hogy be fog teljesülni most a vágyam, hogy majd színész leszek. Viszont ahhoz, hogy fölvegyenek a főiskolára, érettségi is kellett volna, ami akkor még nem volt meg. Akkor elkeseredtem, hogy hát mégse jött össze. Szemrehányást tettem Istennek, hogy hát miért nem segítettél meg önmagamnak, miért nem tanultam jobban. Csak akkor ugye még nem tudtam, hogy Istennek más tervei voltak velem, illetve vannak velem. Letelt a sorkatonai szolgálat, hazamentem, visszakerültem a mezőgazdaságba, ugyanúgy dolgoztam tovább, de ugyanazzal a fájdalommal, ugyanazzal az érzéssel, hogy Ferenc, neked nem itt van a helyed. Akkor kezdtem el gondolkodni igazából az örök életen. Azon gondolkodtam, hogy mi is az életnek az értelme. Szerintem egy keresztény ember életének az értelme az, hogy van föltámadás. Én nem hiszek olyan Istenbe, aki megteremti az embert, hagyja, hogy néhány évtizedig éljen ezen a földön, az is sokszor tele szenvedéssel, aggodalommal, és majd néhány évtized után következne a teljes megsemmisülés. Van örök boldogság, van örök kárhozat, tőlünk függ, hogy mit választunk, hogy Isten mellett döntünk, vagy Isten ellen. Az Isten néha megpróbál, de soha nem hagy el bennünket. El kellett gondolkoznom tovább azon, hogy igen, örök élet, de azért valamit tenni kell. Életem végéig érte. A halálon is többször elgondolkodtam. Ha én most Isten előtt megjelenek, akkor 21 néhány évesen mi az, amit föl tudok mutatni, mi az, amit át tudok adni, hogy üres kezekkel mennék. Megszólalt a lelkiismeretem, mert bármennyire vallásos nevelést is kaptam, azért voltak nekem is az életbe lázongó időszakok, stb. Ugye aztán a katonaságnál ott az ember megtanul sok rosszat. Ekkor elvégeztem egy életgyónást, tagja lettem egy keresztény közösségnek odahaza, és itt szépen-szépen aztán úgy alakult a keresztény életem. De akkor se gondoltam még arra, hogy én szerzetes vagy pap legyek. A közösség által én eljutottam 1991-ben ide Budapestre, a tézei találkozóra, és maga az a légkör, ami itt volt, a kis csoportos beszélgetések, a tanúságtételek, engem arra indítottak, hogy el kell indulnom ezen az úton. Itt hallottam meg ezen a tézei találkozón az Úrnak a hívását, és itt döntöttem, hogy én szeretnék szerzetes lenni. kérdeztem az atyát, hogy mivel nincs érettségim, nem is mehetek azonnal szemináriumba, nem lehetek pap, talán nem is tudom elvégezni a főiskolát, hogy melyik az a hely, ahol lehetek szerzetes testvér. Ugye népiesen úgy mondják, hogy barát. És akkor az atya ajánlotta a verbitákat, föl is vettek. Eljött az idő, mikor ezt a szüleimnek meg kellett mondani. Féltem tőle, mivel egyébként öten vagyunk testvérek, van egy bátyám és három nővérem, és a szüleimmel már csak én voltam otthon, ezért úgy gondoltam, hogy a szüleim majd biztos neheztelni fognak, hogy öregkorukra, magukra hagyom őket. De mondhatom, hogy majdnem nagyobb volt az én meglepetésem, mint az övék, különösen az édesapámé, mert amikor én mondtam, hogy milyen terveim vannak, milyen útra hívott meg a Jóisten, ekkor állották el a szüleim, hogy mi is történt akkor, mielőtt én születtem, meg amikor megszülettem. Én 69-ben születtem, és ugye 68-ban voltak bent az oroszok Csehszlovákiába. Szegénység volt nálunk, nehéz volt az élet, a szüleim elmondása szerint alapján. És hát bizony voltak olyan ismerősök, akik mikor megtudták, hogy édesanyám állott állapotban van, ötödszörre, akkor mondták, hogy hát megvagytok bolondulva, ilyen világba ötödik gyereket vállalni, 300 koronáért megcsinálják az abortuszt. Szüleim mondták, hogy nem, hogy semmiféle abortusz, és ha négy gyerek fölnőtt, majd fölnő az ötödik is, Jóisten megadja hozzá az erőt. Amikor születtem, az június 5-e volt, és abban az évben ez éppen úrnapjára esett, és amikor édesanyámat vitték a szülészetre, akkor édesapám imádkozott, hogy akár fiú leszek, akár lány, de mind utolsó gyerekét fölajánl az Istennek. És az volt a szép, hogy ezt soha nem mondták meg, mert nem azt akarták, hogy ha tetszik, hanem neked szerzetesnek vagy papnak kell lenni, hanem az Isten is úgy akarja, és bizony ezt a reményt mondhatjuk, hogy el is veszítették, hát hiszen nem tanultam jól a tánc, a zene, látták, hogy megyek a színészet felé, a szórakozás, a karrier fele. Ezt a felajánlást megköszöntem a szüleimnek, mikor örökfogadalmat tettem, megköszöntem az új misémen, és megköszöntem nekik akkor, mikor eltávoztak most már mind a ketten ebből a világból.
Hogyan, milyen módon alakította az életedet az Isten? Honnan visszatérünk, hogy beléptél a verbitákhoz?
A noviciátusban tapasztaltam meg, hogy mit üzen nekem Isten. A kenyérszaporítás története fogott meg. Jézus azt mondja az apostolainak, hogy hozzátok ide azt az öt kenyeret és a két halat. Jézus ezt megáldja, és tudjuk, hogy mennyi táplált, és még maradék is maradt rengeteg. Azon elmélkedtem akkor, hogy mit akarok én, egy egyszerű ember, akinek még érettségie sincs, mit tudok én adni lelkileg éhes embernek. És itt jön Jézusnak a mondata, hogy hozd ide azt az öt kenyeret és a két halat, ő megáldja és elég lesz. Elvégeztem a noviciátust. Az akkori szlovák tartományfőnök megkérdezte, hogy hát Feri, mit szeretnél mégis tenni a misszióba? Most egy mezőgazdasági szakmunkás képzős végzettséggel, hát jó persze lehet Ázsiába, Afrikába embereket tanítani, szántani, mezőgazdaság, stb., mert ilyen testvérek is vannak és kellenek is. De hát mégis valamit kéne tanulni. Amikor katona voltam, 6 hétig dolgoztam kórházba is, azon nagyon megtetszett segíteni másokon, nagyon vonzó volt számomra, és akkor úgy gondoltam, hogy mind szerzetes testvér, ha elvégezném az egészségügyi szakközépiskolát, akkor esetleg Afrikába betegekkel, leprebetegekkel, HIV-vírus betegekkel tudnék foglalkozni. Volt egy ilyen elképzelésem. Fölvételizni nem lehetett a noviciándus alatt. A noviciátus után elkerültem Kelet-Szlovákiába egészen az ukrán határhoz. Kórházba dolgoztam, majd fölvételiztem az Eperjesi Egészségügyi Szakközépiskolába. 4 évig esti iskolába jártam, mellette kórházba dolgoztam sebészeten, mint szanitész. Nagyon szerettem, nagyon sok lehetőség volt ott a jótettekre, a pasztorációra, fölkészíteni az embereket a szentgyónásra. Nagyon szép munka volt. Amikor már közeledett az érettségi, elkezdtem gondolkodni azon, hogy azért én mégiscsak ott érzem a szívembe a papság utáni vágyat. Örökfogadalom után Magyarországra kerülnék, talán mégiscsak el tudnám azt a főiskolát végezni. Játszottam a gondolattal. Az egyik szlovák elöljárónak szóltam erről, ellenkezett, nem, azt mondta Feri, mi itt téged kitanítottunk, majd lehet, hogy nem is mész misszióba, hanem itt majd Nyitrán, a harmadik emeleten, a missziós házba megnyitottuk az idős atyáknak az otthonát, majd ottan tevékenykedni fogsz. Rábíztam a Jóistenre, mondtam, Istenem, én nem fogok erőlködni, én nem fogok kapaszkodni azért, hogy Magyarországra jussak. Ha te azt akarod, pap leszek, így imádkoztam. Rá egy évre telefonál a szlovák tartományfőnök, hogy Feri, a magyar tartományfőnök nagyon kéri, hogy segítsünk, nincsenek fiatalok, és hogy legalább innét, akik magyar ajkúak, hogy menjenek át, hogy mennyi lát, örökfogadalmaid előtt vagy egy évvel, nézzék körül Magyarországon, és ha úgy döntesz, hogy Magyarországra szeretnél menni, akkor majd írd be Magyarországot is, mint missziós helyet, területet, ahova menni szeretnél, mert a generális atya Rómába megígérte a magyar rendtartományfőnöknek, hogy aki Magyarországra kéri a kinevezését, az meg is fogja kapni. 99-ben megérkeztem Kőszegre, 2000-ben elkezdtem tanulni a Szapiencia Hittudomány Főiskolán, 2005-ben pappá szenteltek. Egy évig voltam káplán Győrszent Ivánon, 2007-ben a káplánság után nem egész egy évvel a rendtársak bizalmát élvezve a rendfőnök kinevezett a Magyar Rendtartomány élére tartományfőnöknek. Megint mi jutott eszembe, nem más, mint az öt hal és a két kenyér. Hogy hogy jutottam én ide a traktorról a tartományfőnökségig, ez valóban nem az én érdemem, az Isten, aki vezérel, akinek ha átadjuk azt, amink van, akkor ő azt megállja.
Miért jó személyesen neked szerzetesnek lenni, és miért jó papnak lenned?
Elsősorban azért, mert az ember igen mond az Isten hívására, és ha valóban az embernek van hivatása, akkor más úton nem találhatja meg a boldogságát. Egy szerzetesi közösség mindig nagyon biztos háttér. Vannak rendtársai, akikre mindig számíthat. Tudom, hogy mindig van, aki vár. Tudom, hogy abban a közösségben mindig megtalálom azt a személyt, akinek kijönthetem a lelkemet.
Hogyan invitálnád azokat a fiatalokat, akik a hivatáson is gondolkodnak?
Merjek kimondani azt a nagy igent. Persze nem elég egyszer, minden nap ki kell tudni mondani. De szerintem ez minden hivatásban így van. Legyen az pap, szerzetes, szerzetesnő, házas ember. Az ember csak akkor találja meg a boldogságát, csak akkor mondhatja azt, hogy most már helyén van az életem, ha valamelyik hivatásra kimondta az igent. Gondolják át, mert persze, hogy át kell gondolni, viszont ne gondolkodjanak túl sokat, hogyha az Isten hív, ha érzed a hívást, akkor ne ellenkezzél, ne hátráljál, ne ijedjél meg, mert az Isten, ha valakit meghív, akkor megadja hozzá az erőt is, megadja a kegyelmet is, hogy te a hivatásodba kitarts.
Mit jelent a papság, és miért jó papnak lenned?
A papszentelés nem hivatal, nem kinevezés, hanem egy életre szóló, eltörölhetetlen jel. És ha az ember ezt komolyan veszi, ha fölfogja azt, hogy mi is történt akkor, amikor pappá szenteltek, hogy Isten szolgája lettem, és hogy nekem igazából Krisztust kell megszemélyítenem, örömmel teszem, mert ez az én hivatásom. Lehet-e ennél boldogabb az ember? Számomra ez az egyik legboldogabb momentum a papságnak, hogy a szentségek kiszolgáltatója lehetek. Ezt nem is lehet megmagyarázni, mert az, hogy valakit az Isten meghív erre a hivatásra, az valahol titok is. És elmondhatom, hogy egész szerzetesi életemben, most már 20 éve, hogy a verbitáknál vagyok, megtapasztaltam, hogy az Isten mennyire megsegített, hogy az Isten mennyire vezetett. A papi életem során nagyon sok örömbe részesültem. Ha újra kellene választanom, újra csak ezt választanám.
Kedves hallgatók, Jós Ferenc verbita szerzetes atyatanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Hivatások napja a Mária Rádióban.
Hírpercek.